Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltár első versét. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre, a 329. dicséret második versét énekelve, nem éltem még e föld színén, de értem megszülettél. Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk a keresztelést Jézus Krisztus Máté evangéliuma utolsó verseiből. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és mikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek, és hozzájuk menvén Jézus így szólt: nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérek, Jézus Krisztus parancsot ad: menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népet, küldetést ad nekünk. Meg vagyunk terhelve sokféle feladattal, és ez talán nem mindenkinek hangzik olyan kedvesen, hogy még menjünk el, és tegyük tanítványává az egész földet. Hát hogy van ez? Úgy van ez, hogy ez nem itt kezdődik. Mint ahogy a karácsony ünneplése, meg a karácsonyra való készülődése ott kezdődik, hogy mi vegyünk ajándékot, készüljünk a karácsonyra. Ez ott kezdődött, hogy a mindenható Isten lejött közénk. Jézus Krisztus azért küld el minket azzal az örömhírrel, hogy eljött a mindenható Isten, ő benne, mi közénk. Látja a nyomorúságainkat, a gondjainkat, látja sokféle terhünket, és ezek között akar velünk lenni és megerősíteni. Amit Jézus Krisztus mond, az bár feladat, de sosem teher, mert ahhoz a feladathoz ő adja meg a jelenlétével, a megváltásával az erőt. Ti sem egy plusz feladatot kaptatok a gyermekekhez, hogy na akkor még neveljétek őket keresztjénnek is. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy eljött a mindenható Isten, hogy értelmet adjon a mi küzdelmeinknek, az életünknek, hogy megtanítson minket az ő szeretetére, hogy átölelhessen minket napról napra, hogy segítsen fölnőni és tanulni a feladatokhoz, hogy segítsen igazi, békességes, szeretetteljes, igazságos emberekké válnunk. Segítséget kaptunk. Az, hogy ő azt mondja, hogy bontakozzon ki ez bennünk, és tegyük, ez egy csodálatos lehetőség. Hát, örömmel éljünk ezzel. Milyen jó, hogy itt van a karácsony, eljött közénk a mindenható Isten. Ezt ünnepeljük újra meg újra. És az ő jelenlétében élhetjük az életünket, taníthatjuk a gyermekeinket, vállalhatjuk a feladatainkat, mert ő velünk van ebben, minden napon, a világ végezetéig. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked csodálatos szeretetedet, amely minden karácsonykor, sőt minden vasárnap és életünk minden napján elénk tündöklik. Bocsáss meg, hogy mi olyan sokszor csak üresen szaladgálunk és sürgölődünk, és el vagyunk telve a magunk feladataival, felelősségével, szolgálataival. Köszönjük, hogy te nem azért jössz, hogy még egy újabb terhet pakolj ránk, hanem pont azért, hogy mindezeket, amiket el kell hordoznunk, ezt a te erőddel tegyük, a te jelenlétedben, a te szeretetedben. Kérünk téged most is a csendért, a rád figyelésért. Köszönjük a te szeretetedet, ezeket a kicsiny új életeket, amelyek a te ajándékaid. Köszönjük, hogy ránk bíztad őket, és megbízol bennünk, hogy mi föl tudjuk őket nevelni. Kérünk, hogy segíts a te ölelő karodat, szeretetedet, erődet újra meg újra igénybe venni ehhez. Amen. Miután keresztjén szülők gyermekeit szoktuk keresztelni, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy valljátok meg hiteteket a gyülekezet közösségében az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekbe. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves családok, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először: akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározástokat. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem: ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom.
Ezt mondja az Úr: ne félj, mert megváltottalak, neveled, szólítottalak téged egész nap. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön neked. Fordítsa felé arcát az Úr, és adjon békességet.
Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjukra. A 134. Zsoltár 3. versét énekelve: megáldjon téged az Isten. Szépen a keresztelő családokat, hogy foglaljanak helyet a padokban, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket. Advent első vasárnapja lévén meggyújtjuk az első adventi gyertyát.
Szeretett testvéreim, advent első vasárnapja van, de mielőtt a köszöntőmet megtartanám, néhány jelentenivalót és kérést teszek a gyülekezet felé. Mint ismerős és tudják, hogy a adatvédelmi törvény előírásait elérték az egyházat is, és ebből adódóan sajnos minden egyes ügyintézés során adatvédelmi nyilatkozatokat, papírokat kell kitöltsük. Tisztelettel kérem a gyülekezet tagjait, hogy az iratterjesztésben, vagy esetleg, ha én személyesen megkeresem önöket, és kiadjuk ezeket az adatlapokat, kérem vigyék haza, töltsék ki, és hozzák vissza a templomunkba, hogy minden egyes gyülekezet a nyilvántartása, az egyeztetés és ellenőrzés során rendben legyen. Előre is köszönöm türelmüket és segítségüket. A másik, amit nagy örömmel jelentek a gyülekezetnek, 2018. február 17-én lehetőséget kapunk gyülekezetünk a gyülekezeti ház felújítására. Az egyházkerülettől kapott pályázat alapján 45 millió forintot kapott a egyházad a gyülekezetünk ennek a feladat végrehajtására. Épp a tegnapi nap, pénteki nap folyamán az építész úr leszállította a terveket, és megindulhat az engedélyezési eljárás, és ha minden szépen is rendbe halad, és Úristen segítségével 2019. évben megkezdhetjük a gyülekezetterem tetőszerkezetének teljes felújítását, rendbetételét. Emlékeznek rá, miért is volt ez fontos, hisz az, hogy a templomban bármilyen munkát tudjunk végezni, valóban gyülekezeti programokat, életünket át kell helyezni. Ahhoz biztonságos rendet kellett tenni. Megköszönjük Urunknak ebben az évben azt a nagy örömet is, hogy a lelkészlakás víz- és csatornahálózata ebben az évben rendben megvalósulhatott. Megköszönöm minden gyülekezet a segítségét, támogatását, ami ebben az évben adott és segített, hisz önök nélkül és az Úristen segítsége nélkül nem történhetett volna meg. Kedves testvérek, szívünk most csendben az Úrra fog figyelni. Ma sajnos zajos világban élünk, gyakorta lárma, veszekedés, széthúzás vesz körül bennünket. Van, aki nem szereti a csendet, menekül előle, felhangosítja a zenegépét, kimegy a forgalmas utcára, mert ott érzi jól magát. Más is vágyik a csendre, sokan maguk borogva, zsoskadva meditálnak, mennyire kegyetlen hozzájuk a sors, gondolják, milyen elviselhetetlen az élet, inkább félrevonulnak. Ennek a csendnek, létnek is megvan a veszélye, ha öncélúvá válik. Advent, a csend, az elcsendesedés időszaka. Felkészülés a nagy karácsony örömre, a megváltó születésére. A csendnek létnek akkor van értelme, ha hívő emberként gyakoroljuk, az a szívünk, a bensünk, a lelkünk, az egész valónk, személyiségünk az Úrra figyel. Tőle vár segítséget, megoldás az élet zajára, rendezetlenségére. A gyülekezet lelkipásztorával, közösen presbitériumával kívánok mindenkinek áldott adventet, olyan elcsendesedést, hogy valóban felismerjük és megéljük, hogy ő az Isten, és nincs más lehetőségünk, mint hogy megtérjünk hozzá, és általán igaz életet éljünk. Áldott advent ünnepeket kívánok!
A gyülekezeti ház jövő évi felújítása az egyben bővülést is jelent, ez az örömhírem van még. És most pedig hallgassuk meg a további hirdetéseket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúzott családja 89 évesen elhunyt Békési Lászlóné Brász Hildától. Isten szent lelke vígasztalását kérjük innen is szeretteinek. A mai istentiszteleten megkereszteltük Jónás Zsolt és Varga Mária Henrietta, Eszter Valentina, valamint Kapin László és Schuster Anita, Dorina Alisa nevű gyermekét. Isten áldása legyen a megkereszteltek és családjuk életén. Köszönjük a testvéreknek a múlt vasárnapi Persejben összegyűlt 87.730 forint adományt, melyet a meghirdetett missziói célra továbbítottunk. Gyülekezeti alkalmainkat hirdetem, holnap hétfő este 6 órakor lesz gyülekezetépítő sorozatunk következő estéje. Szeretettel hívunk, várunk mindenkit erre az alkalomra. Jövő vasárnap délután 4 órától tartjuk adventi családi délutánunkat, melyre hittanosaink családjukkal meghívót kaptak. Mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra is. December 11-én, kedden este 17:30 tartja gyülekezeti termünkben a Csepeli Kékkereszt csoport hagyományos karácsonyi összejövetelét. Mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra is. Decemberi presbiteri találkozónkat a 15-e zsúfoltsága miatt, kivételesen 16-án, amely vasárnap, az istentisztelet után tartjuk röviden. Szeretettel várjuk erre a presbiter testvéreket. Most folytassuk az istentiszteletet a megkezdett 25. zsoltár 3-tól a 6-ig terjedő verseit énekeljük. Emlékezzél jó voltodból nagy kegyelmességedre, így kezdődik. Zsoltárnak az elejét a Bibliából is. A Zsoltárok könyve 25. fejezetének első 5 versét olvasom. Dávidé. Hozzád emelem, Uram, lelkemet. Istenem, benned bízom. Ne szégyenüljek meg, ne örüljenek rajtam ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, akik téged vár. Szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, minden nap várlak téged. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ne csak a fülünkig jusson, hanem befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük, helyünkről fölkelve imádságba. Istenünk, szeretnénk mi is Dáviddal együtt, akinek az imádságát olvastuk, fölemelni hozzád a lelkünket. Annyi zűrzavar, kapkodás van az életünkben, annyi minden betölti a gondolatainkat, könyörülj rajtunk, segíts rád figyelnünk. Köszönjük, hogy te ott vagy, mindnyájunkkal. Akár gyászban lennénk, akár örömben és háladásban, akár sok-sok feladat között, akár munkanélküliség reménytelenségében, akár betegként, akár betegápolóként. Uram, te tudod, hogy mire van szükségünk, könyörülj rajtunk, áldj meg minket, segíts érteni a Te igédet. Segíts magunkra vonatkoztatni mindazt, amit Te mondasz. Segíts, hogy megváltozzon a bensőnk, hogy megteljünk a benned való bizalommal, a reménységgel és az örömmel. Kérünk, hogy Jézus Krisztusért tedd meg ezt a csodát, és Te magad magyarázd nekünk az igét, Szent Lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a 25. Zsoltár második versét énekelve, Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. És alapjaként a Máté evangéliuma folyamatos olvasásában soron következő szakasz olvasom fel ma. Máté evangéliuma 23. fejezetéből a 23-tól 26. versig terjedő szakaszokat. Ezt mondja Jézus, jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. Vak vezérek, akik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belül pedig rakvák azok ragadománnyal és mértéktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és a tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen. Foglaljuk el helyünket. Megkezdődött a karácsony előtti időszak. A baptista kollégával hétről hétre imádkozunk, és ilyenkor mind a ketten azzal az érzéssel vagyunk tele, hogy hú, most egy kemény időszak jön, mert nagyon sok minden alkalom van, és sok minden készülés és feladat. De azt gondolom, hogy ezzel nem különben vannak a többiek is a gyülekezetben. Gondoljunk csak a háziasszonyokra. Lehet, hogy sokan már tartunk és félünk ettől az időszaktól, hogy mi mindenre kell felkészülni, mi mindent kell gondosan előkészíteni. De igénk itt figyelmeztet arra, hogy a karácsonyra másként fontos készülni. Hogy a karácsonyi készülődésünkből nehogy kimaradjon a legfontosabb dolog. Jézus Krisztus szavait így értsük és engedjük magunkra hatni ezen a délelőttön. Gondoljunk a legfontosabbakra, advent első vasárnapján, azokra a dolgokra, amik könnyen elsikkadhatnak a mi rohanó életünkben. Mire is gondolt Jézus Krisztus? Három képet használ, ami szemléletessé teszi az ő mondani valóját, a korabeli vallási gyakorlatból vesz néhány képet, először is a tizedadás képét. Az, hogy megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, az már a mai gondolkodásban a megdézsmálás annyit jelentene, hogy ők maguknak vesznek el belőle, de tudjuk talán, hogy a dézsma, vagy decima latinul, az a tizedet jelentette. A Biblia beszél a tizedről, mert beszél arról, hogy Istennek tartozunk dolgokkal, és Isten számára kell felajánlanunk a zsidó nép életében, ez a felajánlás minimum a megtermelt dolgaik és a pénzüknek a tizede volt. Valószínű, hogy az Ószövetségben háromféle módon is használták a tizedet, és ez lehet, hogy három tized volt. Tehát a jövedelmüknek a 30%-a. Az egyik fajta tizedet a templom, jeruzsálemi templomba vitték föl, hogy ott a papok és a léviták, akik egész éven át fáradoztak, meg tudjanak élni valamiből. A másik tizedet a szegények számára tették félre, hogy a környezetükben levő szűkölködőkről tudjanak gondoskodni. Harmadik fajta tizeddel pedig, amit félretettek, fölmentek minden évben a jeruzsálemi templomban, hogy ünnepeljenek. Mint egy a saját pihenésükre és üdülésükre fordították. Istennek való felajánlás, de azért ez nem egy terhes dolog volt. Nem annak szánta az Isten. A korabeli farizeusi gyakorlatban azonban ez egy terhelő és terhes dolog volt, és nagyon gondosan ügyeltek arra, hogy mindenből megadják a tizedet az Úrnak. És ezek közé, a dolgok közé tartozott, amikre figyeltek, a kerti menta, kapor és kömény tizede. Akinek volt már kertje, az talán tudja, hogy ez mit jelent, hogy ez egy nevetséges dolog. A menta meg a kapor a mi kertünkben is, én kertes házban nőttem föl, ott volt egy-egy példányban, de senki nem ültette, az úgy vadon ott volt. És ha kellett, akkor csíptünk belőle, és felhasználtuk. És a farizeusok gondosan ügyeltek, hogy nehogy ezeknek a közönséges növényeknek a tized részét is kifelejtsék az Úristennek felajánlott tizedükből. Gondoljuk végig a felajánlásainkat, hogy mit akarunk mi az Istennek adni. Sokszor a persejbe tett 100 forint, 1000 forint, 10 000 forint. Vagy sokszor valami fogadalom, a gyermekünk nevelése, és így tovább. Nagyon szép dolgok ezek a felajánlások. De azért ne feledjük el a helyes arányt, hogy ez sokszor csak kapor és menta, apró dolgok. Az Isten, ami egész életünket akarja használni. Mire való lenne a mindenható Istennek a kapor, meg a menta, meg a kömény? Hiszen tudjuk, ő nem étkezik. Viszont szüksége van a mi lényünkre, szeretetünkre, közösségünkre, mert szeretné megszólítani ezt a világot, a környezetünket. Szeretné, ha olyan életet élnénk, amelyiket látva elcsodálkoznak a környezetünkbe, hogy ennek az embernek ilyen türelme van. Ekkora békessége, ilyen nagy reménysége, így tud szeretni és odafigyelni. Egy szóval, a mindenható Istennek az életünkre van szüksége, az egész életünkre, de ez testet ölt azokban a belső tulajdonságokban, amiket tőle kaphatunk. A farizeusok gondot tartottak a kapor, menta, kömény tizedére, és ezt hányja a szemükre Jézus Krisztus, hogy elhagyjátok, ami a törvényben fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Ezeket kellene felajánlani az Istennek. Amit ő akar belénk önteni, és ő akar ebben megerősíteni minket. Ez egy hihetetlen nagy dolog. Tulajdonképpen ez is olyan, mint a kapor vagy a menta, hogy a szívünkbe ott teremhet magától az igazságosság, a szeretet, irgalmasság és a hűség. Mint a gyom, ott magától teremhet a szívünkbe, mert az Isten megajándékozhat ezekkel, de ezért van szükségünk a csendre, az Istenre való figyelésre, hogy időről időre látogassuk a gyülekezetet, hogy napról napra kinyissuk a Bibliánkat. Talán mi kínáljuk a mentánkat, kaporunkat, de az Istennek erre van szüksége, hogy minket megtölthessen az ő jelenlét áldásával, és ezt a tőle megszentelt lényünket használhassa. És gyakran kimarad nem csak a felajánlásunkból valami, hanem az életünk méregtelenítéséből is, ez nagyon divatos szó, szoktunk talán többen méregteleníteni magunkat, főleg a hölgyek nagyon odafigyelnek erre, hogy a bőrük az tiszta, szép legyen, és akkor a szervezetüket időnként méregteleníteni kell. És a farizeusok is foglalkoztak ilyen méregtelenítéssel. Ószövetségi előírásokban hozzá tartozott, hogy voltak tiszta és tisztátalan állatok. A következő kép erre vonatkozik, hogy a szúnyog, vagy lehet, hogy úgy kéne fordítani, hogy muslinca, az tisztátalan állat volt. És ezt nem volt szabad megenni, hogy meg ne fertőztessék magukat. Ez mondjuk nem volt olyan vészes tilalom, hiszen hogyha megették, akkor annyi volt, hogy egy pár napig tisztátalanok lettek, nem volt szabad semmihez hozzá nyúlniuk és senkihez, mert fertőző volt ez a úgynevezett tisztátalanság, és egy áldozatot kellett bemutatniuk, hogy megtisztuljanak. Tehát ezt a véletlenül megettek valami ilyen tisztátalan állatot, akkor is lehetett rendezni. De ők nagyon ügyeltek erre, megszűrték a szúnyogot, tehát az innivalójukra kötöttek valami szövetdarabot, és azon keresztül itták meg, nehogy egy muslincát is szúnyogot lenyeljenek. Tiszták maradjanak. És erre azt mondta Jézus Krisztus, hogy igen, így méregtelenítetek, megszűritek a muslincát, szúnyogot, és lenyelitek a tevét. Mi lehet ez? Én nem tudom, hogy milyen lehet a tevehús, lehet, hogy az jó és ehető. A teve volt a tisztátalan állatok közül, amik ott Izrael földjén megéltek, azok közül talán a legnagyobb méretű. A muslinca volt a legkisebb. És lehet, hogy ezek a farizeusok néha ettek tevehúst. Ugyanaz is tisztátalan volt, de az élvezet kedvéért lehet, hogy vállalták az ezzel járó kényelmetlenségeket, hogy aztán megtisztuljanak, és áldozatot kellett bemutatni ezért. Ki tudja. Nem tudom, hogy mi volt a háttere pontosan ennek a dolognak. Ez is arra mutat, hogy a mi megtisztulásainkból, méregtelenítéseinkből is sokszor a lényeg marad ki. Méregtelenítjük a szervezetünket, hogy jól működjön. De az irítséget, a haragot, gyűlölködést, türelmetlenséget, azt nem távolítjuk el. Mert az netán jól esik? Mert arra úgy gondoljuk, hogy az jogos? Mert úgy gondoljuk, hogy az arra szüksége van a környezetünknek, hogy komolyan vegyenek? Hogy fölfigyeljenek ránk, vagy ki tudja miért. Vannak bizonyos bűnök, amiket semmiképpen nem akarunk eltávolítani. Inkább vállaljuk, hogy újra oda menjünk, és Istentől kérjük már megint a bűnbocsánatot rá. Hát ilyenek vagyunk. Ne maradjon ki. Ne csak az apró dolgokat szűrjük, ami nekünk is kényelmetlen, kellemetlen, ugyan ki akart muslincával inni italt, hanem ami nekünk kellemesebb talán, azokat a tevehúsokat is igyekezzünk eltávolítani az életünkből. Az Isten megtisztíthasson mindentől, amitől meg akar tisztítani. A harmadik kép, az pedig talán a reformációról szólhat nekünk, hogy a farizeusok el voltak foglalva azzal, hogy a minden edényt gondosan megtisztítsanak. Mert az edényeknek is tisztának kellett lenni, amiben főztek. Ez is vallási előírás volt a számuk. És Jézus Krisztus azt mondja, hogy jó, az edényeket megtisztítjátok, de ami benne van, az tiszta-e? Lehet, hogy gondos mosó és tisztítószerrel fényesre csiszoljátok a tálat, fémtálak voltak abban az időben legtöbbnyire, de benne olyan dolog van, amit rablással szereztetek? Az özvegyek és árvák javaiból? Vagy olyan van benne, ami valami nagyon drága, különleges étel, amivel a saját ingyenségeteknek kedveztek, és amivel aztán szolgálhattatok volna azzal az ellenértékkel, a koldusoknak, a nehéz körülmények között élőknek. a tál külsejével kell foglalkozni? Nem. Sokkal fontosabb, amit benne van. Itt nem a tálat ették meg, hanem ami benne van. Ha valami fertőzés került volna esetleg a tálról, ez egy ritka dolog, de ami benne van, az nem lehet romlott. És azt mondja ezzel Jézus Krisztus, hogy sokszor a külsőségekre, a formákra figyelünk a tartalom helyett. Aj, de sokszor találkozom én ilyennel. Mikor lelkészként azt mondom, hogy na kérdezzenek, tegyenek fel kérdéseket, akkor mindig jönnek a külső dolgok. Hogyan kell öltözködni a templomba? Mikor kell? Milyen istentiszteletet kell tartani, látogatni? Külsőség, külsőség. Hogyan lehet Istennel találkozni? Hogyan lehet megérteni, hogy mi az, ami elválaszt tőle, és miért nem érzem magamhoz közel őt? Ezek nem sokkal fontosabb kérdések? Foglalkozunk mi ilyennel. A tál külsejét megtisztogatni. Hogy a tartalom mi, az lényegtelen. Mi reformátusok vagyunk. Nem vetünk keresztet, nem térdelünk az Isten tiszteleten, nem ostjával vesszük az úrvacsorát, hanem kenyérrel és borral. Ezek mind-mind külsőségek. Ettől vagyunk reformátusok? Nem. Attól, hogy tanulmányozzuk a Bibliát, amit Isten küldött nekünk. Az Istent keressük, és ő hozzá akarjuk szabni a egész életünket. És az ő kegyelmét és szeretetét keressük és szomjazzuk. Ne a tál külsejével foglalkozunk, hanem a tartalommal. Az az érdekes. Jézus Krisztus így jött le közénk, hogy az ő életéből nem maradt ki semmi. Jézus Krisztus nem külsőségeket ajánlott föl az Istennek. Ez azt jelentette, hogy ő nem királyként, fényes, pompás külsőségekben élt itt, hanem csendes, Istenre figyelő és neki szolgáló életben. Az Isten eljött közénk, és nem a külsőségeket választotta. Felajánlotta tiszta, szent életét, hogy beszél nekünk a szegényeknek, az elhagyottaknak, a megfásultaknak, beszél az Isten szeretetéről. Megöleli a kiközösítetteket, a leprásokat, az utcanőket, a harácsoló vámszedőket, befogadja az Isten szeretetébe. Jézus Krisztus úgy jött közénk, hogy az ő felajánlásából nem maradt ki semmi, az egész életét, belső világát ajánlotta föl az Istennek. És az ő élete tiszta volt. Minden méregtől, minden mérgező dologtól mentes. Amikor felháborodott, és amin felháborodott, az teljesen jogos volt, és segítség azoknak, akik ezt hallották. És mindig segített megtisztítani a legnagyobb mérgektől az embereknek magukat. Mindig igyekezett rámutatni, hogy vigyázz, Itt van a baj a te életeddel. Egy fogyatkozás van benned. Tehát mindent meg akarsz tartani a parancsolatból, de a vagyon kötöz, mondta a gazdagi fiúnak. És Jézus Krisztus nem a külsőségekre helyezte a hangsúlyt, hanem a tartalomra. Az Isten eljött közénk, minden pompa és külsőség nélkül egy jászolba. És a szívünket akarja megújítani, és békességet akar nekünk adni. Nem csillagszórót, nem karácsonyi hangulatot, nem külsőségeket. Az ő jelenlétének áldását, megtisztulását, békességet és örömet. Bárcsak ezt keresnénk Adventben, ennek örülnénk karácsonykor, hogy eljött az Isten közénk, és belül akar ott bent velünk lenni, és azon keresztül megváltoztatni mindent bennünk és körülöttünk. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre a megkezdett 25. Zsoltár 7. versének éneklésével. Az igaz istenfélőknek megjelenti titkait, és az ő benne hívőknek megmutatja kötését. Istenhez szemeimet felemelem szüntelenül, ő megőriz engemet, lábam kivonsza a törbül. Testvéreim, helyünkről fölkelve ismét imádkozzunk. Köszönjük Istenünk a jelzéseidet, ahogy szinte integetsz nekünk, hogy fölhívd a figyelmet magadra, hogy Jézus Krisztusban lejöttél közénk, hogy itt vagy, hogy elérhető, hogy megismerhető vagy, hogy kapcsolatot építhetünk veled, szent lelked által. Mennyire el vagyunk foglalva külsőségekkel, ennek az életnek a pitiáner problémáival. Könyörülj rajtunk. Segíts, hogy az advent és a karácsony annak az alkalma legyen, hogy megújulunk a benned való hitben, a veled való közösségben. Könyörülj és tisztogasd a mi életünket, mindattól, ami nem odavaló. Attól is, ami nehezen távolodik el tőlünk, mert annyira ragaszkodunk hozzá. Könyörülj rajtunk. Segíts odafigyelni a tartalomra, a hitre, a veled való közösségre, a te megváltó szeretetedre, újra meg újra. Köszönjük, hogy most is ezért szólítasz meg minket. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most vonjuk imádságunk körébe népünket is, nemzetünket. December első vasárnapja lévén énekeljük a himnuszt és a székely himnuszt.
Győzelemre nyíl.
Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 692. éneket énekeljük. 692. ének áldott az Isten mindnyájunknak atya.